Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5775, Ádár hó 6-a, a polgári naptár szerint 2015. február 24-e kedd van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbsz Mónika. Híradásunk tartalmából. Benjamin Netanyahu miniszterelnök úgy véli, hogy az iráni diktatúrával tervezett rossz egyezség megkötésének megakadályozása sokkal fontosabb, mint a személyes kapcsolata Obama amerikai elnökkel. Uri Ariel építésügyi miniszter kijelentette, hogy Netanyahu ideológiai ellenfelei minden úton megpróbálják a kormányfőt kellemetlen helyzetbe hozni. Az Izrael ellenes bojkott propaganda a palesztin hatósági araboknak okoz komoly károkat. Híreink után Keller Tibor fotoművész történész sorozatát folytatjuk, és most a részletes híreink. Jakob Amidror, tartalékos ezredes és volt nemzetbiztonsági tanácsadó, az amerikai Bloomberg magazinnak adott interjújában elmondta, hogy Benjamin Netanyahu miniszterelnök úgy véli, hogy az iráni diktatúrával tervezett rossz egyezség megkötésének megakadályozása sokkal fontosabb, mint a személyes kapcsolata Obama amerikai elnökkel. Megjegyzendő, hogy Obama elnök beiktatásának első pillanatától kezdve nyílt ellenszemvel kezelte Netanyahu kormányfőt. Amidról tartalékos ezredes szerint Obama azzal a döntésével, hogy mindenáron egyességre akar jutni az iráni rezsimmel, ezzel tüntetőleg eltekint Izrael alapvető biztonsági szükségleteitől. Egy ilyen rossz lépés, melyet majd az Obama utáni generációknak kell megfizetniük az árat, a két ország, Izrael és az Egyesült Államok között egy repetést okoz. Uri Ariel, építésügyi miniszter az Arutz Séva rádiónak adott interjújában kijelentette, hogy Netanyahu ideológiai ellenfelei minden úton megpróbálják a kormányfőt kellemetlen helyzetbe hozni. Például ismét Júdea és Szamária területén folyó építési tervekről tudósítanak a politikai baloldali körök. Az igazság az, hogy az építésügyi minisztérium az ezévi terve 300 ezer új lakásépítés lesz, illetve lesz, van az egész ország területén, és ebből mintegy 50 ezer lakásegység felépítését tűzte ki célul a minisztérium Jeruzsálemben, Gus Ecionban és Arielben. Jeruzsálemet, a főváros, Gus Eciont és Arielt még Herzog Livni cionista tábor pártja és Izrael szerves részének tartja, és egy jövőbeni egyesség keretében Izraelhez fog tartozni, legalábbis ezt ígéri az izraeli baloldal. Arról nem is beszélve, hogy az izraeli politikai baloldal által ajnározott oszlói egyesség egyáltalán nem tiltja a szí területen, tehát az izraeli felügyelet alatt álló területeken való építkezéseket. Ugyanezen a területen viszont tilos lenne, szintén az oszlói egyesség értelmében, a muzulmánoknak építkezni, mégis az illegális építkezés nagyban folyik, melyet az Európai Unió és az Egyesült Államok masszíven támogat. Tehát nem jogi, hanem politikai, ideológiai kérdés Júdeában és Szamáriában az építkezés. Uri Ariel miniszter szerint Netanyahuval rivalizáló Jediot Achrono tulajdonosa és udvarköre azok, akik minden áron és eszközzel próbálják a kormányfőt megbuktatni. Az építésügyi minisztérium az ország egész területén támogatja a masszív lakásépítést, az árak normalizálásának céljából. Jeruzsálemről széles nemzetközi konszenzus van, beleértve az izraeli baloldal jó részét. Akkor most az amerikaiak miatt ne építkezzünk a jeruzsálemi negyedekben, tette fel a kérdést ironikusan Uri Ariel építésügyi miniszter. A Forbes magazin legújabb cikke szerint az Izrael ellen irányuló bojkott propagandának nincs valós negatív hatása az izraeli gazdaságra, viszont a palesztin arabokat annál inkább érzékenyen érinti. A BDS mozgalom által terjesztett Izrael ellenes uszítás éppenséggel a BDS hívők védenceinek, a palesztin araboknak okoz komoly károkat, szögezi le a Forbes. Az izraeli ellenes bojkott bumeráng effektusként működik, és a palesztin hatóság fejletlen nemzetgazdaságát veszélyezteti, lásd például a Soda Stream esetét, mikor is a BDS tábor híveinek zaklatása miatt a tulajdonos bezárta a Misor Adumimi üzemet, és Izrael más területén állított fel egy még nagyobb üzemet. A Misor Adumimi bezárt üzemben dolgozó arab munkások munkanélkülévé váltak, köszönhetően a nevükben, védelmükben fellépő, beszélő és tevékenykedő antiszemita szervezetnek. Jemenben egymás után zárják be a nagykövetségeket, Egyesült Államok után Holland, Olaszország, Nagy-Britannia, majd Szaúd-Arábia, és most pedig az Egyesült Emirátus is közölte, hogy felszámolja a jemeni nagykövetségét. A jemeni fővárost megszállták a pro-iráni terroristák, a parlamentet feloszlatták. Szaúd-Arábia fővárosában, Riádban akarnak összeülni a perzsa-öböli államok, hogy megtárgyalják a jemeni válságot. Eddig tartottak híreink, és most Keller Tibor fotoművész történész sorozata következik.
Neumann János édesapja mondotta, a matematikusok nem tudnak pénzt csinálni. Norman McRae, az angol Economist lap volt szerkesztője, és Neumann János a számítógép feltalálójának életrajzírója, a 20. század elejei Budapestet az olasz reneszánsz városállamaihoz hasonlította, amelyekhez hasonló azóta sem volt Európában. Budapest szellemi elitje olyan iskolákat hozott létre, amelyekből rendkívüli tehetséges írók, zenészek, tanárok, tudósok kerültek ki. Ebben az időszakban a gazdasági fejlődés is nagy léptekben haladt előre. Ugyancsak Norman McRae mutatott rá, hogy a pesti elitiskolák tanítványai, akiknek egyike Neumann János volt, teremtették meg szülőföldjüktől távol azt a matematikus nevelő légkört, amely az 1960-70-es években a messze Kaliforniában hozzájárult a szilícium völgy csodájához, a számítógépipar kialakulásához. Itt került sor Rácz tanár úr és kiváló kollégái által Budapesten ültetett vetőmagok termésének betakarítására. Az általam kiválasztott ötös, Tellerede, Wigner Jenő, Neumann János, Szilárd Leó és Kármán Tódor talán fejmagassággal túlnőttek a többieken, akik a budapesti neves iskolákból kerültek ki. De amikor megkérdezték Wignert, hogy miként történetett, hogy egy nemzedék azonos időszakban oly sok lángelmét adott a világnak, megszokott csendes hangján így válaszolt. Nem értem a kérdést. Magyarország csak egy zsenit, csak egy lángelmét produkált, Neumann Jánost. Jenőn kívül a három jó barát is hasonló véleményen volt Jancsit illetően. Neumann János 1903. december 28-án született Budapesten, a Váci körút, később Vilmos Császár út, ma Bajcsi Zsilinszky út 62-es szám alatti házban. Neumann János édesapja, Neumann Miksa, bankár, biztosította a megfelelő anyagi hátteret, a gondtalan ifjúságot, és édesanyja otthon a családon belül teremtette meg azt a légkört, amelyre ennek a lángelmének szüksége volt. Az elemi iskola elvégzése után 1913-ban a Fasori gimnázium tanulója lett, egy évfolyammal feljebb járt Wigner. Matematikai tehetségét az előzőekben már említett kiváló tanára Rácz László fedezte fel, de segítséget nyújtott fejlődésében Fekete Mihály tanára is. Ő később, 1928-ban a budapesti antiszemita megnyilvánulások hatására elfogadta a jeruzsálemi Héber Egyetem meghívását, amelynek 1957-ben bekövetkezett haláláig előadó tanára volt. Neumann Jánosról egyik osztálytáról elsődöntöttünk meg, hogy az állapkipítette a rászlászőbile hiszterelműtékkevezői lássánk szerint. Jánosról már 1919-ben beszélt a kettes, a Bin Davis alapú számrendszerről, ami köztudottan az elektromos számítógép alapját képezi. A Fasori gimnázium elvégzése után a pályaválasztás következett. Az ő édesapja is, akárcsak Telerede és Wigner Jenő esetében, aggodalommal telve fordult tanácsért a néhány évvel idősebb Kármán Tódorhoz, aki akkor már az Aachen-i Egyetem tanára volt. Kármán Tódor így emlékezik vissza az esetre. Egy pesti bankár állított be hozzám 17 éves fiával, Jancsival, és egy nagyon furcsa dolgot kért tőlem. Beszéljem le Jancsit arról, hogy matematikus legyen. Így érvelt. A matematikusok nem értenek a pénzkereséshez. Elbeszélgettem a fiúval. Káprázatos esze volt. 17 évesen önállóan tanulmányozta a különböző végteleneket, amely terület tudva levően az absztrakt matematika egyik legnehezebb problémája. Arra gondoltam, hogy szégyen volna őt elterelni arról az útról, ahova természetes hajlama vezeti. Azt tanácsoltam a papának, hogy kössön fiával kompromisszumot. Legyen vegyészmérnök. Telleredét a Karlsruhe Egyetem, Wigner Jenőt a Berlini Műszaki Egyetem vegyészeti fakultására irányították, és Neumann Jancsi is ugyanezt a tanácsot kapta. Az első kettő további útját már ismerjük. Neumann János határozott. Összekötötte a matematika és a technika iránti vonzalmát, párhuzamosan végzett két egyetemet, sőt egy bizonyos időszakban három egyetem hallgatója is volt. 1921-ben Budapesten beiratkozott a Tudományegyetem bölcsészkarára. De főtárgyként matematikát tanult, melléktárgyként fizikát és kémiát hallgatott. 1924-ben a Zürichi Eidgenössische Technische Hochschule hallgatója lett. Budapesten Fejér Lipótnál doktorált matematikából, és a Zürichi Főiskolán szerzett vegyészmérnöki diplomát. Ennek elvégzése után Göttingenben Hilbert professzor asszisztense lett. Wignernek ez a vágya nem teljesült a professzor megbetegedése miatt. Neumann itt is nagyot alkotott. Hilbert megbízta, hogy tisztázzon egy alapvető problémát az akkori fizikában. Neumann János megoldotta a feladatot, kiderítette, hogy egy és ugyanazon kérdés két irányból való megközelítése változtatta kérdésessé a folyamatot. Itt, Göttingenben született meg a kvantummechanika. Először Szerényi Farkas Alankától hallottam a hely szelleméről, erről a fontos fogalomról. Nos, ez a fogalom fontos szerepet játszott az új tudományos szemlélet megalkotásában. A hely szelleme kötötte össze Karl Gausst, a matematika fejedelmét Bolyai Farkason keresztül Hilbertig, és ez vezetett a 20. század egyik legnagyobb felfedezéséhez, a kvantummechanikához. Mint már az előzőekben említettem, Paul Ehrenfest, a Leideni Egyetem professzora volt az, aki a nácizmus előretörése következtében két zsidó tudóst ajánlott a Princetoni Egyetem figyelmébe, Wigner Jenőt és Neumann Jánost. Így lett Neumann Jánosból előbb Johann von Neumann, majd Johnny von Neumann. Néhány megjegyzés Neumann Jánosról. Róla mondták, Tellerede például. Neumann János bármilyen állítást be tud bizonyítani, és bármi, amit János bebizonyít, az helytálló. Kármán Tódor tréfásan jegyezte meg az azzal kapcsolatban, hogy Neumann János nem részesült a Nobel-díjban. A matematikában nincs Nobel-díj, ez tény és való. Valószínűleg azért, mert Nobel Alfred nem tudta megbocsátani, hogy kedvesse, ott hagyta őt egy matematikus kedvéért. Végül Láncos Kornél fizikus, a matematikus Einstein egykori munkatársa jellemzését idézzük. Neumann János nem csupán az egyik legkiválóbb matematikus volt, hanem a legkiválóbb a 20. században.
Kedves hallgatóinknak a Kol Yisrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom ve'erev tov, Yerushalayim.